Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, megyünk tovább a Millás reggelével itt a 90.9 Jazzin augusztus 12-én, szerdán reggel 4:09 előtt, 1 perccel a stúdióban Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És 0630 2010 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt nézem, hogy van-e útinformációnk, de mindjárt keresünk.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Van egy friss baleset, van az M3-as bevezető szakaszán a Széchenyi út közelében. Ez nemrég történt, úgyhogy ott mindenféleképpen torlódásra lehet számítani.
És még épp a vétel körzetünk, kérem szépen, M7-es autópályán Letenye irányában az 53-as és a 60-as kilométer szelvények között az elválasztó zöld területet gondozzák, mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le. Ez az útinform egyik híre.
Na, és akkor azt a témát kezdjük el, vagy a téma csomagot, vagy halmazt feszegetni, amivel érkezett hozzánk ide a stúdióba Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Forrong a világ, ezt mondtam, nagyon sok gócpont van, az ember csak kapkodja a fejét, elég a legfrissebb hírekre ránézni, ugye Kínában gyakorlatilag letartóztatták az ellenzéki médiát, mondhatjuk így azt az embert, aki az a média mágnás volt, akinek az ellenzéki média volt a kezében, közben Fehér Oroszországban gyakorlatilag megszüntették az internetet, tanulva talán az arab tavasz következményeiből, amikor a közösségi médián jól lehetett szervezni. De hát azért elképesztő sok minden történik. Nem tudom, hogy honnan induljunk, Botond. Induljunk.
Közben Bidennek már van alelnöke.
Tessék, van alelnöke. Igen.
Az utolsó éjszaka terméseként. És egyébként számos ilyen primary előválasztást tartottak, ahol egészen izgalmas eredmények születtek. Vagy azt mondanám, hogy az eredmények inkább papírforma szerintiek voltak, de nagyon, nagyon durva jelöltek vannak.
Aha.
Tehát látjuk, ahogy ez a politikai radikalizáció szélesedik. Tehát az egyik talán most legnépszerűbb amerikai konspirációs elmélet, ez a Canon, ahol a Mr. Q az internet különböző szegleteiben helyez el információkat, és azt állítja magáról, vagy róla azt állítják, szerintem inkább így helyes a fogalmazás, hogy ő egy Trump adminisztrációnak egy magasrangú tisztviselője, aki elárulja a valóságot a Fehérházból, hogy mi történik. Ebbe a JFK mégis élig bezárólag minden benne van, de szó szerint. Aha. No most egy ilyen hívőt választottak meg Georgiában republikánus jelöltnek. Tehát, hogy, és ilyen jelöltből 11-et tartunk számon immár, akik esélyesek, hogy bejussanak a kongresszusba a következő ősszel.
Egyre jobb.
Úgyhogy ez is érkezik, ahogy Kamala Harris a klasszikus kaliforniai. Tehát egy jamaikai, indiai családból nő, aki marihuána ügyekkel is foglalkozott ügyészként. Tehát, hogy tényleg minden egy csomagban ott benne van. Tehát mind a két oldalnak így az esszenciáját egyre jobban érezni. És hát azért ez egy nagyon szélesre nyíló távolságot mutat. Tehát egészen döbbenetes, ahogy 2016-ban elkezdtük kitapintani, ugye akkor ez volt a mondás, hogy a college degree, tehát a komolyabb felsőfokú végzettség nélküli fehér emberek szavaznak Trumpra. Hát most már ezek a választói csoportok gyönyörűen szétváltak, hogy tényleg vannak a fehér alacsony végzettségű, tipikusan munkás emberek, akkor vannak ugye ez az evangelical, de abból is csak a fehér, akkor a black protestant, ez tehát az afroamerikai más, de még mindig keresztény vallások, azok elképesztő módon a demokratákhoz húznak. Szóval nagyon szépen elkezdtek ezek szétválni, ami hát statisztikailag szép, de sehogy máshogy nem az. Tehát egészen ijesztően szakadt szét a társadalmi szövet.
Igen, ugye nem véletlenül foglalkozik több ilyen utopisztikus regény azzal, hogy az Egyesült Államok az lényegében szétválik úgy, ahogy egyébként a berendezése ezeknek az államoknak, vagy nagyváros államoknak tartja. Tehát van egy ilyen egy ilyen Los Angeles, San Francisco tengely jellegű dolog. Van egy ilyen északi és keleti rész, ugye a New York, Connecticut és környéke, és hát van a kőkemény belső része Amerikának, ahol azért elég sok minden teljesen máshogy megy.
Így van, és azért történelmileg ugye a népesség arányok megváltoztak azóta, hogy a kongresszusi arányokat elosztották, tehát ezen lehetne csiszolgatni. Ugye már akkor is ezek nagyon kemény politikai kompromisszumok voltak, de nem sokat változtak. Ami még nagyon érdekes, és szerintem mindenképp mondjuk el a hallgatóknak, hogy egy picit ilyen 2010-es magyar helyzetre hajazóan nem igazán a Biden támogatók köre kezdett el növekedni, tehát a Trump szavazók több mint 70%-a Trump miatt szavaz Trumpra. Nem a republikánusok miatt, hanem a Trump miatt. Ezzel szemben a Biden szavazóknak mindössze 30-valahány százalék az, aki Biden hívő, és a maradék 60+ százalék az csak Trumpot utálja.
Ez egy nehéz probléma. Hát volt ilyen nálunk is.
Igen.
És ugye ebben az az izgalmas, hogy ez nem sikerült a demokratáknak ugye 2016-ban, tehát a Hillary szavazók nem voltak hajlandók csak azért, hogy Trump ne legyen átszavazni, a nem Hillary demokrata szavazók, tehát a Sandersisták és a többiek, ugye nem léptek át ezt a Rubikont, most úgy tűnik, hogy Bidennek eddig sikerült nem megosztani a saját táborát. Tehát ez lesz valószínűleg az ő sikerének a kulcsa, ha ezt végig tudja vinni novemberig. Nyilván mindenki.
Nem csinál nagy igen. Bakit.
Nem csinál nagy bakit, Kamala Harris sem mond olyat, mint a Sarah Palin mondott republikánus VP-ként. Tehát rengeteg jó kis akadály van még, abszolút nincs lejátszva a meccs. Ugye ez a körülbelül 10%-os különbség van, egy picivel kevesebb az összesített statisztika szerint.
De aki Trumpra szavaz...
Ez egyébként ennyi idő alatt ledolgozható?
Minden ledolgozható.
Tehát
2020-ban most nézegettem a 16-os statisztikákat, ott ugye még az látszott, hogy szeptemberben is teljesen fejfej mellett voltak, és ugye akkor jött ki a második levél ugye a Hillary-nak, meg a Wikileaks-es shotgunnak a újabb lövése, és ott kezdtek el inkább szétválni. Tehát, hogy ez egy...
Nem lejátszott történet.
November közepéig ez bármi lehet.
Igen, azt akartam kérdezni, hogy akik Trumpra szavaznak, és volt itt ez a magas szám, hogy Trump miatt szavaz Trumpra, hogy ők, azt lehet tudni, hogy ők megengedőek? Tudják azt, amikor hülyeséget mond, hibázik, és megengedőek, vagy egész egyszerűen ők is ugyanazon a szinten vannak, hogy a spanyol nát, hát ugye a spanyol által vezet véget a második világháborúnak, mint amiket tweetel az amerikai elnök, és nem foglalkoznak ezzel. Ezt nem lehet tudni?
De, tehát erre kifejezetten itt a White Evangelical nevű táborban, és tényleg ezt nem olyan tudom szerencsésen lefordítani, de...
Nem kell szerencsésen.
De nagyon az látszik, hogy abszolút megértőek per elfogadóak, néha támogatóak is. Tehát nem kérdőjelezik meg. Most az előbb emlegetett QAnon, tehát a Kánonnak a Trump maga is 100-szor, 110-szer tweetelte újra a különböző hashtagekkel az állításait, és ezek azért a legvadabb konspirációs elméletek. Ugye ez alapvetően a Hillary Clinton-féle Pizzagate-ből indult, aminek azért a hát most a rövidített top verziója az a gyík emberek és Hillary Clinton gyerekeket rabolnak el az Egyesült Államokban. Tehát ennek a különböző verzióiból indult el 16-ban ez a Kánon, és ezt egyébként még a Trump politikai adminisztráció egyes tagja is boldogan tweetelik újra, most nem a gyík embereket, de mondjuk azokat az egyéb állításokat, amiket tesz ez az elmélet. És látható, hogy gyakorlatilag megháromszorozódott, megtízszereződött a lájkja, a hashtag használata a különböző platformokon január óta. Tehát a koronavírus válság ezt a verziót elképesztően megtolta, és ezért is van az, hogy most 11 esélyes jelöltje van a kongresszusban ennek a konspirációs elméletnek, és most csak erről beszélünk, ez egy látható, most már miért, meg már ismertük 16-ban, tehát azért beszélünk róla. Nyilván ennek még számtalan kis testvére van.
Úristen, na jó. Ez az a baj, hogy ilyenkor az ember elszomorodik, de nyilván nem elszomorodni kell, hanem tovább elemezni ezt a szituációt.
Van még egy pár olyan témánk, amin lehet keseregni. Itt a fehér orosz helyzet például, hogy ez hogy oldódhat meg, mi történt ott, és mi történik a továbbiakban.
Sok ismeretlenes játszma, mert tényleg nehéz érdemi hírekhez jutni. Azt is tudjuk, hogy a social media, közösségi médiában kitett képek persze lehetnek validak, de nem biztos, hogy a helyzetet a teljes egészében festik le. Az biztos, hogy ugye az ellenzéki jelölt asszony bement a választási irodába, megpróbált ott ugye panaszt tenni és újra számlálást kérni. Majd amikor innen kiment legközelebb, a videóit már a szomszédos Litvániából posztolta, és az látszik szakértők szerint, tehát az egyik beloruszol is beszélő elemző kollégám szerint, hogy az egyik videó az a választási irodában készült, szemlesütve, feltehetőleg felolvassa, mondja el, hogy hát azért mégiscsak inkább a barátság és az emberi életek, mint a politika számít. Na most ez, hát ez így a sztálini éveknek a legsötétebb módszertana, hogy jelölt bemegy, majd már úgy jön ki, hogy minden egyes politikai sejtjét kioperálták. Tehát ez az a rész, hogy belpolitikailag Lukasenka mennyire tartja a kezét a helyzeten. A fő kérdés, és talán ebben az egyben összegezném a helyzet teljes kiszámíthatatlanságát, az az, hogy Lukasenka a választás előtti pár nappal bedobta, hogy az orosz zsoldos csoport Wagner emberek benyomultak az országba, és megpróbálják a választását elszabotálni. Most ez azért érdekes, mert az oroszokat ezzel nyíltan megvádolni Minskben, az egy elképesztően erős diplomáciai üzenet, és távolságtartás az oroszokhoz. De ez lehetett belpolitikailag is motivált, hogy ezzel szedjék le a ellenzéki szavazókat, hogy láma a Wagneresek segítik ezt a ellenzéket. Ez egy olvasat. Lehet, hogy tényleg voltak orosz beavatkozási kísérletek, hát az lenne a csoda, ha nem.
Igen.
De kérdés, hogy mennyire erős. És ezzel, ha ez valóban igaz, hogy az oroszok egyébként komolyabb energiát fektetnek Belarusnak a befolyásolásába, azzal egy status quo felborul. Tehát az egész belarusz kérdés eddig egy kiegyensúlyozott, a nyugat se nyomult rá túlságosan, és Moszkva se kebelezte be teljesen kategóriába esett. Ha ez felborul, onnantól kezdve jön megint az, hogy nem tudjuk, hogy a lengyelek mikor lesznek egyszer csak nagyon idegesek, hogyha orosz katonák jelennek meg, ugye ez az asztanai erőmű építés, atomerőmű építés, ami 100 kilométerre van ugye a litván fővárostól, tehát minden nemzetközi egyezményt megsért, egyébként azért orosz katonák segítették védeni. Tehát, hogy itt annál egy picivel több probléma van, mint hogy ezt az egyensúlyt, kényes egyensúlyt fel lehessen borítani. Ezt kell most megnéznünk, hogy az oroszok mit tesznek. Tehát ha látható, hogy az oroszok további lépéseket gerjesztenek, vagy Lukasenkával közvetlen felveszik a kesztyűt és a konfliktust kiélezik, akkor kénytelen lesz a NATO is válaszolni, és ezt a lengyelek nem fogják nagyon tétlenül nézni.
Ez nagyon kemény, igen, ez ismerős, ez is ugye diktatórikus államok elég jól szoktak üzemelni abban a rendszerben és azon körülmények között, ahogy felépülnek, és hogyha ott megborul az egyensúly, annak láttuk már következményeit máshol is, akár az arab térségben is.
És annak a következtetéseit azért Nyugat-Európa is, vagy hát a nyugati világ is többé-kevésbé levonta, tehát hogy vákumot keletkeztetni Fehér-Oroszországban ugyanolyan életveszélyes. Tehát abban nem hiszek, hogy most egy egyesült erővel elmozdítanák Lukasenkát. Nem lesz addig új vezető, amíg tiszta választás, új választás nem lesz. Ezt támogathatja az euróatlanti térség és a NATO szövetségesek, de hát ehhez fel kell valakit építeni, akkor vissza kell hozni ezt a nőt, de nyilván
igen.
Hát itt azért a megfelelő dezinformáció és minden más az fiókokba lehet készen, tehát ezt elő lehet pattintani. Úgyhogy ez a mi szempontunkból, tehát NATO szempontból egy nehezen megoldható történet, és nagyon hosszú távú kifutást tesz lehetővé, és az oroszoknak nyilvánvalóan lépéselőnye van, ha akarnak ehhez hozzájutni.
Hát most sok mindenben van lépéselőny, ugye bejelentették ezt a vakcinát is, ez egy érdekes szituáció megint, nagy kérdőjelek vannak e körül is egyáltalán, úgyhogy jó, folytatjuk még, nyilván lesz a Oroszországgal kapcsolatos abba a következő témában is, amit most emlegetünk. A Libanont meg se beszéltük, mert ugye szintén nagyon érdekes téma, de itt van az a Hongkong, Szingapur, Ausztrália versus Kína tengely és az Európai Unió számára, hogy mi következik ebből. Hát sok minden van a terítéken, itt van velünk Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő, kérdezzetek nyugodtan 06 30 20 10 909, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez.
műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
A GKI Fogyasztói Bizalmi Indexe az áprilisi zuhanást követően 3 hónapon át lassuló ütemben, de emelkedett. Augusztusban viszont a várakozások kissé romlottak, a júliusi mínusz 26,9 pontról mínusz 29,6 pontra süllyedt a mutató. Hatalmasat emelkedett a hazai gyümölcsök ára, csaknem 45%-kal derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. Az átlagos infláció duplájával drágultak egy év alatt az élelmiszerek, köztük a felvágottak, a párizsi és a kolbász is. Egy óvodás kisgyereknek és egy bölcsődei dolgozónak is pozitív lett a koronavírus tesztje Pápán, az érintett intézményeket bezárták és fertőtlenítik. Lekapcsolták az internetet Fehér-Oroszországban, a mobil internet használhatatlanná vált, a demonstrálók így most minden erejükkel azon vannak, hogy virtuális magánhálózatra kapcsolódjanak. Sok lesz a napsütés, elszórtan egy-egy zápor zivatar kialakulhat, de a tegnapinál már kevesebb helyen, délután 28-33 fok várható. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Széchenyi út közelében. Erős a forgalom a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Nagykörúton a Blahalújza térnél, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a Soroksári úton és a Kvassai Jenő úton pedig befelé a Rákóczi híd környékén. Lassú a haladás az M3-as bevezető szakaszán az M0-as autóút és a Szerencs utca között, a Hungária körúton a Tököli útnál, valamint a Könyves Kálmán körúton, a Népligetnél és a Rákóczi híd közelében. Torlódik a kocsisor az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi úton is, a Budai alsórakparton a Margit híd és a Petőfi híd környékén, napesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Váci úton a Megyeri útnál, illetve a Margit körúton a Szél-Kálmán tér irányában. Az M1-es metró a Vörösmarty utcánál és a Bajza utcánál nem áll meg a biztosító berendezés meghibásodása miatt. A 105-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Egyik mai születésnaposunk Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, az ő egyik mondását idézzük, azt mondta valahol egy alkalommal, hogy egy tisztán megérthető, minden misztika nélkül álló világkép elképzelhetetlen dolog.
Igen, egy kicsit rá is akartam így a témánkra húzni a mai aranyköpést.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
A gumiabroncs meglehetősen összetett szerkezet. A modern abroncsok mintegy 20 különböző alkatrészt tartalmaznak. Ezek egy része speciális összetételű gumi, más részük gumiba ágyazott textil, műanyag, illetve fémszálak segítségével készített kompozit anyag. Autónk típusát és felhasználásának jellegét tekintve olyan abroncsot kell választanunk, amely futómintázata az időjárási és terepviszonyoknak is megfelel.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Jó, két gyors útinfo, az egyik a Hungárián a Vajdapéter utca előtt sorra szedi ki a Jard a buszsávban közlekedőket, hajrá polisz, másik pedig, hogy a füredi dugó már megoldva, sajnos nagyobb probléma a Gyáli Vasalbert utcában csőtörés és emiatt lezárás. Köszönjük szépen az információkat. Beszélgetünk tovább dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel, és hát itt jött két érdekes észrevétel is, az egyik az a hát gyakorlatilag médiáról, meg social médiáról, meg az ebben lévő híráramról, fake newsról szól. A klasszikus média egy filtert jelentett, amit azért többé-kevésbé tanult emberek működtettek. A totális középkorian primitív szintű dezinformációnak ez egy komoly gátját jelentette. Az interneten gyakorlatilag megszűnt, és a világ tétlenül nézi, ahogy a tech cégek a profitért hagyják, hogy a legostobább és legveszélyesebb elméletek bekebelezzék a világot. Ez korunk talán legfélelmetesebb jelensége. Nagyon komoly kormányzati cselekvésre, és itt mindjárt megkeresem a folytatását.
Lenne szükség.
Lenne szükség valószínűleg.
Igen, hát valami elindult, a Facebook például tiltotta már Trumpnak a posztjait, és a Twitter is volt már ilyen, de hát ez nagyon gyerekcipőben van még, igen.
Hát ez a too little too late klasszikus esete, tehát itt már mindenki elburjánzott, és mostanra az egyértelműen kimutatható már számokkal is, hogy amikor elkezdenek valamit tiltani, az emlegetett Kánont vagy más egyebeket, akkor azonnal népszerűbbek lesznek. Tehát gyakorlatilag 10-ből 9 és fél esetben ez visszafelé sül el.
Aha.
Tehát kérdés, hogy ezt hogyan lehet kiszűrni. Ráadásul megjelentek mondjuk az Egyesült Államokban biztosan már azok az oldalak, ahol egyébként a Facebook által letiltott tartalmakat a megfelelő politikai emberek közé teszik mindenféle filterezés nélkül. Tehát napi 10-15 ezer poszt megjelenhet, most nem mondom az oldal nevét, de egy ilyen radikális pro-Donald Trump oldalon oda mennek akkor azok, akik úgy érzik, hogy le vannak tiltva. Tehát, hogy azért az interneten ez a letiltogatás, ez egy réteget segíthet. Mondok egy számot. A mérték azt, hogy mekkora politikai tájékozottsággal rendelkeznek a különböző felületről tájékozódó emberek az USA-ban. És ebben jó hír egyébként, és veregessük meg a vállunkat, hogy a appot használók és a rádióhallgatók több mint 40%-a az alaposan tájékozott.
Aha.
Három kategória van, ugye alaposan tájékozott, az átlagosan és az alacsonyan tájékozott. És még a print média olvasók is felzárkóznak ide. Most ennek a kategóriának a legalján van szinte a közösségi média, ahol mindössze 17%-a volt a közösségi média használóknak politikailag alaposan tájékozott. Uh-huh. Most ami még ebből egy picit rosszabb, az az, hogy ha ehhez egy korfát tennénk, akkor azt látnánk, hogy a közösségi médiát túlnyomó részt politikai tájékozódásra a 36 éves korosztály vagy fiatalabbak használták az USA-ban. Nyilván ez Magyarországon is egy hasonló mátrixot mutatna. Magyarul hiába pörgeti egész nap a Facebook volt és egyebeket, nem lesz tőle okosabb, hiszen a jól ismert buborék és egyéb jelenségek miatt.
Azt olvassa és azt a hírt keresi, amit ő látni akar.
Igen, tehát nem működik.
Hát meg nem is jut el hozzá más, tehát benne.
Hát de pont ezért, mert azt akarja megkapni, ami...
Na jó, térjünk át akkor, nem tudom, foglalkozzunk Beiruttal? Vagy
pedig... Lehet, arra is jött egy észrevétel, üzenet, kérdés Bálintól, hogy egy ismerősöm szerint a beiruti robbantás természetesen csupa nagybetűvel nem véletlen baleset, hanem merénylet, de kinek állhatott volna ez érdekében?
Hát nem vagyok közel-kelet szakértő, és nem tudok arabul, de azért tehát Libanon az elmúlt időszakban azért hát polgárháborúban kapott, az elmúlt néhány évtizedben bőven eleget. A Libanon jelenleg az ország, ahol egyfőre a legtöbb menekült esik, tehát akiket ott tényleg táborokban sikerült a szíriai konfliktusból megmenteni. Elképesztő feszültség alakul majd ki a következő 5 hétben a helyi lakosság és az ottani táborok lakói között. Ugye tudjuk, hogy vallásilag egy nagyon megosztott ország, tehát alapvetően a három vallási csoport között egy rendkívül érzékeny és mindig felboruló politikai egyensúly volt. Most a nagy válasz arra, hogy kinek állhatott érdekében, biztos okosabbak is leszünk valamikor, de az biztos, hogy a Közel-Keleten az a mintázat érvényesült az utóbbi időben, hogyha nem tudsz valahol tárgyalni, akkor nyiss egy új frontot.
Uh-huh.
Tehát én azt tippelném, de ez csak egy távoli tipp, tehát nem a ottani nyomokból, hogy vannak olyan szereplők, akik mondjuk a szíriai konfliktus rendezését azzal kívánják majd megoldani, hogy Libanonban még egy adóászt be akarnak húzni. Uh-huh. Vagy Jemenben, uh-huh. vagy Iránban. Tehát, uh-huh. hogy
hát az sajnos... van egy pár, lehet választani sajnos, igen.
Pont van, és hát azért Izrael is ott van, ugye, akik hát Libanonnal amúgy is a Hizbulahkal bőven elégszer összecsaptak és csapnak. Tehát itt messze túl sok szereplő érintett, és érdekelt abban, hogy újra rendezzék ezt a sztorit. Ne adj Isten, az egész Libanon Libanon-Szíria kérdést együtt megpróbálni rendezni, és akkor területileg nekem egy izgalmasabb föderációt lehetne szervezni.
Nekem, hogyha már ilyen elméleteket lehet itt, vagy hasonlóságokat találni, például Jemen és Libanon között, ami azért nehéz, ugye, mert az egyik a Libanon, ugye a közel-kelet Svájca néven is volt egy viszonylag gazdag, felvilágosult, nagyon izgalmas hely egyébként, Jemen pedig hát inkább egy középkori szinten maradt ország, de mind a két helyen ugye ilyen humanitárius katasztrófa kezd kialakulni ezek miatt. Tehát Jemenben rengeteg az éhező, elképesztő elmaradott orvosi ellátással, stb. Nagyon sok gyerek hal meg. Libanonban pedig a jelen pillanatban szintén ez alakult ki, hiszen élelmezési gondokat jelentett a kikötőnek az elvesztése. Tehát ott konkrétan probléma van azzal, hogy nem jön, nincs élelmiszer.
Nincs kaja.
Úgyhogy hogyha ezt követjük, hogy lehet ilyet csinálni, hogy humanitárius katasztrófákat kirobbantani, hogy a szenvedjen a lakosság, és ezzel nyitni új frontokat, akkor ez egyértelműnek néz ki, de hát nyilvánvaló nem ilyen egyszerű a helyzet.
Hát sajnos, tehát volt egy brüsszeli ismerősöm, aki 10-15 év európai karrier után úgy döntött, hogy elmegy és Libanonban csinál egy menekült táboroktatás NGO-t. Vele tavasszal beszélgettünk utoljára, most ráírtam, de szerintem nehézségei vannak a nettel, és ő már tavasszal azt mesélte, hogy az egész szíriai táplálás és élelmiszerszállítmányok ilyen szinten, ugye tudjuk, hogy a legtöbb régióban problémába ütköztek, tehát hogy átcsempészni kaját sem volt egyértelmű, és az is egy, tehát kíván csempészni kellett az adományokat a legtöbb helyen. Most ez kiterjed Libanonra adott esetben, elképesztő kiszolgáltatottság. Európai Uniós szempontból azt kezdték el rögtön mérlegelni, hogy lesz ebből egy újabb menekült válság.
Igen.
Jogos a kérdés, tehát ez a törökök kezére is játszhat abban, hogy akkor, ha most valamennyi ember elindul, nyilván az ő erőforrásaik ugyanúgy alacsonyak, tehát nem repülőgépen fognak érkezni, egyébként már repülőgépen se tudtak könnyen eljönni a gazdag libanoniak a korábbi időkben, tehát hogy ez egy nagyon csúnya történet lesz, és akkor hova mennek, mit csinál mondjuk még Jordánia, aki még talpon van.
Hát Görögország ugye az első általában, török-görög.
Igen.
Tengely, hát na igen, értem. Ja, Jordánia, persze, nyilvánvaló.
Jordánia, és azért itt vannak hajók, tehát akkor mi lesz Ciprussal, vagy beszáll-e Ciprus ebbe a sztoriban, nyilván ezt azért jóval jobban védik, vagy hát militarizáltabb sziget. Úgyhogy nem, semmi jó nem tud ebből kisülni, hogy ezeket az embereket esetleg provokálják-e majd indulásra, vagy ugye részben politikai, titkosszolgálati részben pedig a embercsempész hálózatok ilyenkor beindulnak.
Persze.
Tehát, hogy ahol pénz van.
Az üzletet szimatolva.
Abszolút.
Így van.
Abszolút.
Fogy az időnk.
Menjünk át erre a Hongkong,
menjünk át. Csóró csávó hallgatunk, kérdezi, hogy miért gondolja Kína, hogy a hongkongi megoldása vonzani fogja Tájvánt az anyaországhoz. Mi lehet max, amit Kína elérhet valaha?
Hát Kína rákapcsolt, tehát ez most egyértelműen látszik, hogy...
Döntésre akarja vinni ezt a kérdést.
Hogy igen, tehát úgy érzi, hogy a... Ugye itt szerencsétlen dolog, ha Kínát használunk, tulajdonképp azt kell mondani, hogy a kommunista párt Pekingben azt gondolja, hogy, és ők azt gondolják, hogy ez veszélyezteti a hatalmukat. És ugye innen indul a gondolkodás, tehát nem persze utána jönnek a kínai hosszútávú érdekek, de azért alapvetően a kínai kommunista párt szeretné megőrizni a hatalmát. Éppen ezért szimbolikus volt az, amikor Ausztrália azt mondta, hogy szeretnék kivizsgálni, hogy a vírus honnan ered, és támogatnának egy ilyen WHO vizsgálatot. Ez volt az utolsó csepp a pohárban a kínai ausztrál diplomáciai kapcsolatokban, amiután megmondták az Ausztráliában tanuló kínaiaknak, hogy ideje lenne hazatérni. Ugye az agrárimportokban nagyon komoly vámot vetettek ki, szénben és más néhány egyéb termékre is, plusz azt mondták, hogy az sem kizárt, hogy kínai fogyasztói bojkott alakul ki spontán Kínában, tehát lehet ezzel számolni. Ami azért szimbolikus, mert csak egy kínai kommunista párt érzi fenyegetve magát attól, hogy esetleg kiderül, hogy félrekezelték a válságot Wuhanban. Tehát ez önmagában egy államszervezetet nem kéne, hogy megzavarni, hogy a szomszédország kivizsgálva.
Hát, ha csak nem attól fél, hogy nem az derül ki, hogy félrekezelték, hanem az derül ki, hogy valóban volt itt valami, hát úgy is
irányítottság.
Kísérletezési
kvatyvasz, egy-kettő, azért az egy szép huszárvágás volt, amikor talán valamikor húsvét után a kínai hatóságok közölték, hogy ja, Wuhanban mégis 50%-kal több halottat számoltunk.
Ja, igen.
Tehát egy ilyen vonalhúzás volt, hogy akkor itt vannak még. Nem azt mondom, hogy a statisztika Európában nem csalóka, és tudjuk, hogy belgák máshogy számolnak, mint az olaszok, és mindenki egy picit máshogy számol, de azért hát tekintve, hogy nem sokan vagyunk terepen Kínában, és nem igazán lehet vizsgálódni, ez innentől kezdve hát nagyon kommunista szagú. Úgyhogy ez az egyik rész. Szingapúr, aki tényleg az amerikai szövetségesi tengely központja volt, hagyományosan kereskedőváros, teljesen kiszolgáltatott. Ugye ő még a vizet is nyilván Maláziából szerzi, a Covid-válság teljesen hazavágta, sem a kereskedelem, mint a világ második, harmadik legnagyobb kikötője, sem a finomító tevékenysége nem tudott dolgozni. És ők is most jelezték, hogy nem nagyon szívesen választanának Kína és Amerika között. Tehát ez egy olyan diplomáciai pillanat, amikor az USA-nak is el kell gondolkozni, akkor most mi lesz? És hogyan tovább? Ugye ez a bizonyos quad az, ami most elkezdett fölkúszni, hogy Indiát behúzzák a japán-ausztrál-amerikai szövetség mellé. Ez nyilván izgalmas lenne, India egyébként hajlik is rá, és ebből is látszik, hogy Kína ugye az indiai határon is most már sok évtized után halálos kimenetelű konfliktus kezdeményezett. Hongkongban nemzetbiztonsági törvénnyel kivéreztetés, média leszámolás, és hát Tajvanon pedig ugye elbukták az elnökválasztás befolyásolását, tehát ebből látszik, hogy azért ez a módszertan ez egy finom kezet igényel, nem pedig a kommunista belső struktúrákhoz szokott kezet. Nem sikerült, de emiatt aztán újabb ellenségeskedés és gyűlölet indul. Ami Európa szempontjából iszonyú tanulságos, az Ausztrália esete. Tehát az, hogy az egyik napról a másikra hirtelen akkor tényleg export megvonás. Az ausztrál exportnak most a pontos számra nem emlékszem, de 30-60% attól függ, mit nézünk, ment Kínába. Tehát igen, ezt nyisz ólóval elvágják, nem érdekli őket. Ausztráliának pedig ideje elgondolkozni azon, hogy akkor lehet másból is élni, mint Kínából. Úgyhogy nyilván nem lenne célszerű egy olyan modellt bárhol Európában kiépíteni, ahol túlságosan is kínai függőség alakul ki. Sőt, ugye ugyanúgy, ahogy az ausztrálok elkezdték, most már Nyugat-Európa is csinálja a kínai befektetések úgynevezett nemzetbiztonsági átvilágítását, tehát azt, hogy stratégiai befektetéseket nem biztos, hogy harmadik országoknak oda lehet adni európai területen. Úgyhogy tehát itt rengeteg tanulság lesz, és ez a feszültség itt is megy tovább. Ugye a japánok fizetnek azért a japán cégeknek, hogy hazatérjenek. Tehát egy nagyon komoly mennyiségű dollármilliókat kívánnak fektetni a következő években. Úgyhogy tehát Kína azért most fogja kapni a nyomást, és nagyon úgy tűnik, hogy a nyomásra további eszkalációval válaszol.
Oké, de most Amerikának talán akkor jobban oda kéne figyelni ezekre a folyamatokra, és érdekes módon el van foglalva, nem érdekes módon, de el van foglalva a saját belügyeivel. Én ezt veszem ki. Annak ellenére ugye van, hogy TikTok ügy, meg ilyesmi, és második Huawei-nek nevezték, de hogyha jobban megkapirgáljuk, akkor itt valószínűleg ilyen gazdasági lobby mászkál mögött, hogy ki az, aki ráteszi a kezét erre az egészre. Persze beszéltünk az adatvagyonról, ami mögötte van, meg a userekről, de hogy én nem látom azt, hogy olyan erőteljesen tehát volt egy időszak, amikor egy az egyben neki rongyoltak Kínának, ugye a kereskedelmi háborúnak az időszaka. De most azzal vannak elfoglalva, hogy otthon mi történik.
A kereskedelmi háború azért a maga módján még megy, tehát ezt Trump nem fogja leállítani, tehát ez a kevés konzisztens politikáinak az egyike a Kína ellenesség. Sőt, igazából tehát két terület van, ahol amiről nem beszélünk, az itthoni médiában nem látszik, de rendkívül izgalmas és dollármilliárdokat emészt föl. Az egyik az új Race to the Space, tehát az űrverseny az iszonyatosan komolyan zajlik.
Ahol Kína egyébként elég előjár.
Kína előjár, Amerika ugye kihagyott itt is 10 éve, tehát amíg nem, tehát a SpaceX-ig nem lőttek föl saját
üreszközt. Ezt is Elon Musk-nak kellett megoldania.
Igen, de hát az amerikai kapitalizmus megborult.
Saját területről,
nem lőttek föl, így van, tehát kölcsönterületről lőttek föl. És elindult, ez tudom, hogy skifinek hangzik, de most már én nagyon komoly asztropolitikai tanulmányokat olvasok. Tehát az, hogy a Föld-Hold útvonalon és a Hold-Mars útvonalon hol milyen eszközöket lehet elhelyezni, és ezek mennyire militarizálhatók, ez nem a holnap kérdése, ez a tegnap kérdése. Tehát az amerikai űrstratégia egyébként ugye Trump felállította a Space Commandot, tehát az űr katonai parancsnokságot, tehát Amerika is rákapcsolt erre, és hát az oroszok is ugye gyakorlatoznak.
És már az arabok is megmutatták magukat.
Mindenki, és amikor végigmentünk Afrikán veletek, akkor azért minden második afrikai országnál a kínaiak fellőttek nekik egy műholdat ajándékba. Nyilván véletlen rajta felejtve a kis saját irányú kommunikációjukat is, de hogy azért ezek elég komoly. Na, tehát ez a Space to the Race külön adást megérne, gyönyörű történet. A másik pedig a biológia, tehát ezen belül is azért a COVID kapcsán Kína nagy genetikai laboratóriuma több mint 10 országban állított föl helyi labort, ahol a COVID-tesztek, ugye, ahol DNS minta is bekerül ebbe az adatbázisba. Persze hivatalos hatóságok azt mondják, hogy ezt nem összesítik és nem használják föl. Az amerikaiak meg azt mondják, hogy ez a genetika Huawei-je.
Na tessék!
Tehát van egy ilyen csata is, és egyébként ők egy darabig még a nyugat-európai országban is tudtak tevékenykedni. Tehát ez is egy iszonyatosan izgalmas történet, vakcinástól, mindenestől, tesztestől, hogy hogyan terjeszkedik a biológiai identifikátorok, azonosítók gyűjtési lehetősége. És akkor erről vannak rémsztorik persze Kínából, most az újgurokon túl is, hogy iskolába elmennek, és akkor hát létszergyál egy kis mintát, és hát a kis fiúról
persze.
Miért ne adna? Tehát, hogy ez a két csata zajlik még pluszba. Úgyhogy, tehát azért az amerikaiak ezeket vívják, itt a kérdés inkább az, hogy Európa mennyire vívja ezt. És hogy most szép lassan kezd ez Nyugat-Európába felemelkedni, de egy egyértelmű új keleti-nyugati tagállam törésvonalat jelent a kínaiakhoz való hozzáállás. Ugye a nyugatiak megengedhetik maguknak, hogy néha beszólnak, de mégis üzletelnek, nálunk pedig hiába nem szólunk be, így sem jönnek a nagy üzletek. Tehát valahol ez egy szerencsétlen törésvonal.
Oké, sajnos csak berekeszteni tudjuk.
Abszolút, körberohantunk a világon, berugdostunk egy-két ajtót, benéztünk, hogy hogy áll a buli, de nem tudtunk leülni sehol, úgyhogy még nagyon sok megbeszélni valónk lenne. De hát
nagyon szépen köszönjük,
köszi
hogy
szépen.
Köszi szépen,
Botond.
Köszi szépen, jó gondolkodás mindenkinek.
Dr. Feledi Botond volt a vendégünk, külpolitikai szakértő, zenélünk, aztán visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit. Sure won't worry me. You can even try, but it's so plain to see. The bad luck and trouble once it calls me, but it sure won't worry me. Once I was so worried, I was full of misery.
Nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár, ezért az állami mobilegészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Na most egy teljesen más témával folytatjuk, illetve nem más témával, hanem hogy nem telefonokról, meg eszközökről lesz szó, hanem applikációkról, mégpedig olyan applikációkról, amelyek a pénzügyeinket jobbá tudják tenni. A PC World írt egy nagy cikket arról, hogy hogyan tudja a telefonod jobbá tenni a pénzügyeidet, és számos mobil applikáció van, ami segíthet kézbe venni az irányítást a pénzügyi célok elérésére.
Ugye itt az alapvető probléma az, hogy az online fizetés, ami egyre inkább egyre nagyobb súlya veszi ki a részét a költéseinkben, ugye kicsit követhetetlen. Ez biztos, hogy többen tapasztalták. Nekem is egy ilyen zavaró tényező, hogy így rohanok, mindenhova oda dugdosom ilyen kisebb tételek, azt napvégén esetleg ránézek, hogy mi történt, és kikerekedik a szemem, hogy mennyit költöttem. Pedig
hát, hogyha elő vagy fizetve a szolgáltatásra, akkor kapsz ugye SMS-t arról, hogy mit költöttél,
igen, de
ugye azt később le kéne ülni és bevezetni egy füzetbe, vagy egy Excel táblázatba, hát kinek van erre ideje, meg kedve, meg elfelejted, és stb.
Ugyanakkor nem tudom, hogy az alkalmazások mennyire engedik azt például, hogy azért még mindig részben vegyes üzemmódban vagyunk, tehát a szép dolog, hogyha tudja rögzíteni az online költéseinket, kategorizálni, ugye, mert nyilván úgy tudsz levonni következtetéseket, hogy nem csak az abszolút összegek vannak ott, hanem nem tudom mennyi mente fagyira, üdítő, tehát olyanokra, ahol még megszorítani tudsz, hogyha szükség van rá, spórolni tudsz, tehát ugye kategóriákat kell hozzárendelni, és hozzá lehet tenni esetleg a készpénzes költést, és mit tudunk ezekről az appokról?
Hát az van, ugye, hogy több olyan applikáció működik, vannak ingyenes fejlesztésű és magyar fejlesztésű applikációk is, például a Coin, úgy, ahogy
az
mondom.
Kicsit bankspecifikus, ugye egyelőre a magneteseket tudja kiszolgálni.
Jelenleg a magnet banknál vezetett számlákhoz tud csatlakozni, de ugye kilátásban vannak helyezve bővítések, de egyelőre még nincsenek információk. Szintén magyar a wyze.me, ez a wyze.me, és egyelőre 9 bankot támogat a szoftver, ráadásul tetszőleges számú bankszámlát képes kezelni.
Tehát nem csak különböző bank, hanem akár ha nekem van többféle, igen, akkor azt is össze van. Tudja egy...
Ez kifejezetten a szinkronizációra épül, de ugye a testaszabásra kevés lehetőséget ad, és hát ugye vannak a PC World szerint problémák vele, de alapvetően jól láthatóan látod a költéseidet, tehát amit telefonnal, vagy online, vagy bankkártyával fizetsz. Tehát a helyzet az, hogy ehhez hozzá kell valamilyen módon tenned a készpénzes költést, vagy pedig ugye...
Az nem gond, mert esetleg jó esetben abból kevesebb van, csak hogy egyáltalán van-e lehetőség? Nyitott-e annyira az app, hogy betudod?
Nem, ebben ez nem nyitott, viszont nyilván ezt magadnak, viszont azt meg tudod tenni, hogy ha a bankkártyáddal felveszel pénzt, akkor ez pénzfelvétként megjelenik. Tehát az összeg ott lesz a teljes elszámolásban. De alapvetően a lényege ezeknek az alkalmazásoknak az, hogy a pénzügyi tudatosságot növeljék. És pont eszembe jutottál te, amikor elkezdted használni ezt a kalóriaszámláló cuccot.
Igen.
Nem minden kalóriát adsz bele, gondolom, meg számolsz bele, de azért törekedsz rá.
Mindent
hogy ez
bele
jó, rendben, mindent bele tudsz, ha akarsz, de lehet, hogy néha elfelejted. Vagy vannak olyan lazább napjaid, amikor nem rakod be. De az a lényeg, hogy van egy ilyen célod, van egy ilyen törekvésed, hogy kövesd, nyomon kövesd ezt a költést. Lehet, hogy nem megy bele mindig minden, de alapvetően egy viszonylag jó képet kapsz arról, hogy mit eszel, mennyi kalóriát tartalmaznak azok az ételek, meg úgy általában látod is, hogy mondjuk egy hónap használt után, hogy körülbelül mik a te fogyasztási szokásaid, lehet, hogy mondjuk kiderül belőle, hogy túl kevés paprikát vagy paradicsomot ettél.
Aha.
És ugyanez jellemző ezekre az applikációkra is, tehát én szerintem az alapvető funkciók közül a kategorizálás a legjobb. Tehát, hogy élelmiszerre, ruhákra, szórakozásra, taxizásra, közlekedésre, bevásárlásra, ezekre a dolgokra mennyi pénz megy el? És hogy áll ez össze? Lehet, hogy kiderül, hogy mondjuk egy picit túlságosan megengedő vagy magaddal szemben, és bizony ott a szórakozásra elmegy kicsit több, mint amennyit szerettél volna. Szóval említ még a cikk más applikációkat. Azt mondja, hogy van például a TOSL, T-O-S-H-L.
Ezek már fizetősek, ugye?
Igen, de megmondom őszintén, hogy egy ideje én is van egy pár olyan applikáció, amiért hajlandó vagyok fizetni. Nem azért, mert idegesítenek a reklámok, hanem azért, mert akkor kapom meg az applikációnak a teljes, akkor tudom teljesen kihasználni a funkcióit. Most az, hogy az ember fizet valamennyit, mondjuk egy mit tudom én, ez egy mozi egy ára.
500 és 1000 között, igen, van körülbelül, hát a havidíjuk, ahogy, igen, nézegetem a Dollarbird-től, a Money Pro-n keresztül, a Spendi, az a Tosolnak, ami a Medici előfizetése, körülbelül így ez a szórás.
Ez tehát... nagyon sok minden, ezek a alkalmazások már nagyon sok mindent tudnak, itt már van alkalmad arra, hogy hozzá tegyél saját magad költéseket, stb. Aztán családi kassa elemzés például, a Money Pro. Nagyon klassz. Hát jó, oké, nyilván magas az árcédula, tehát itt már ugye a drágább applikációknál járunk, de ráadásul nincsen kipróbálási, vagy nincs teszt lehetőség, viszont itt a teljes családi kasszát be lehet rakni egybe, és mindent tudsz nézni, hogy mire ment rezsire, mi ment el rezsire, mi ment a gyerek, mire költött a gyerek, és a többi. Hát itt ugye fel kell mérni azt, hogy van-e erre szükség, szerintem ajánlott elkezdeni az ilyen, hogyha problémás ez az egész, és úgy érzed, hogy kifolyik a kezedből a pénz, vagy nem tud nyomon követni a költéseket, akkor ajánlott elkezdeni az ingyenes verziókkal. Már az is lehet, hogy azok is elég koncepcióbeli váltást hoznak, hogy utána könnyebb legyen. Úgyhogy jó pár ilyen applikáció van, érdemes ezeknek utána nézni.
Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis, hogy lenne merő.
A rovat támogatója a Bravofon Kft., a mobil nagyker.
Na, hát jövünk nem sokára vissza, mert hogy szerda révén szuperzöld rovatunk következik, itt elég sok mindennel szoktunk foglalkozni, környezetvédelemmel, de egyébként túrázással is, és pont egy ilyen érdekes téma lesz a következő, mert hogy túrázással is lehetett jótékonykodni, mégpedig a Magyar Gyermekonkológiai Hálózatnak, és folytatódik is a történet, úgyhogy majd Táborin és Ós Krisztinával beszélünk, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat munkatársával, a gyermekmentők munkatársával, és tőle kérdezzük meg, hogy miért éppen a túrázás övezte az év legjótékonyabb hétvégét, és hogy mi történt a 1,5 millió lépés a gyermekgyógyítókért kezdeményezéssel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.